Jó, és jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a témát, amivel kezdtünk múlt héten, az első jesiva Pesten. Valami miatt úgy fogalmaztam, az első jesiva Pesten, de helyesebb lett volna azt írni, az első jesiva Budapesten, mert Hűvösvölgyen volt az a jesiva, amiről beszéltünk múlt héten, amit a Soproni rabbi hozott létre. Ez Budapesten volt, mert a budai oldalán volt. Ezért jobb lett volna írni az első jesiva Budapesten. Most. Ugye csak összefoglalt kicsit, amiről beszéltünk múlt héten, Budapesten soha nem szakadt, nem volt jesiva, mert nem akartak, hogy a fiúk, a pesti fiúk, a budapesti fiúk nem maradjanak Budapesten, a vidéki fiúk pláne ne jöjjenek fel Budapestre, mert itt sok minden lehet, ami el fogja terelni a figyelmüket. Ez még a háború előtt is volt, mindig is így volt. A háború után mégis muszáj volt, a háború után muszáj volt létrehozni jesivát. Létrehozni jesivát Budapesten, mert muszáj volt, itt voltak a fiúk, muszáj volt segíteni rajtuk, és erre a létrejött egy jesiva Hűvösvölgyen. Hűvösvölgy, ez egy vila volt, amit bérelték. Aki létrehozta a jesivát, az a Grünwald Józsua, a huszti rabbi, aki itt volt a háború után, de ő csak egy rövid időt, talán 45-ben hozta létre, és 45-ben tartotta a jesivát egy darabig. Ő elment az USA-ban. Aztán kerestek neki egy másik, kerestek egy újabb vezetőt ennek a jesivának, és akkor találtak meg a Soproni rabit, pontosabban a volt Soproni rabit, aki a háború előtt volt Sopronban rabi, Pózen Simon Israel, és ő vezette ezt a jesivát kevesebb, mint 2 éven keresztül, aztán elment. Tovább ment pápára, ott volt majdnem egy évig, onnan már tovább ment az USA-ba, mert úgy érezte, hogy nem lehet maradni itt Magyarországon. Közben szeretném kiegészíteni újabb információkkal ezt a történetet. Egyik fontos forrása ennek az új információnak az egy cikk, ami megjelent a múlt és jövő folyóiratban 2005 második számában, írta a Bocskai Sándor, jesivák Magyarországon 1945 és 40 és 46. Ugye 45-ben volt a szabadulás, 45 elején, január 16-án, 17-én, valami ilyesmi, és rögtön úgy éreztek, hogy ezeket a fiatalokat rögtön kell jesivába vinni. Ugye nem csak a vallásos élet, a normál élet, az élet felborult a háború alatt. Azok, akik munkaszolgálatosak voltak, azok, akik deportálva Auschwitzban vagy más táborokban voltak, az mindenképpen teljesen felborult az élet. Nem csak a vallási élet, az élet. Tehát ez nem volt élet, sajnos nagyon sokan meg is haltak. De még azok is, akik gettóba voltak, az élet nem volt élet, és szabadulástól újra kezdődött az élet. Újra kezdődött az élet, újra kellett élni rendesen, rendszeresen, normálisan az egy szempont, és újra kellett vallásosan élni. A munkaszolgálatosok és akik haláltáborban voltak, a biztos, hogy újra kellett kezdeni gyakorolni a vallásos életet. Nem raktak tfilint már mióta a legtöbben. Volt, akinek sikerült becsempezni egy kis tfilint, és akkor mit tudom, egy-két percet tudta rakni minden nap, de rendesen ő se tudta rakni. Nem tudtak egyáltalán, vagy nem tudtak normálisan imádkozni minden nap. Nem tudtak kósert enni, mert nem volt mit enni kósert. Tehát nem kóser se igazán volt. Szombatot nem lehetett tartani, mert ugyanitt kellett dolgozni szombaton, mint hétköznapon. Szóval teljesen megállt az élet, még akkor is, ha igyekeztünk, akkor is, ha tudtad, hogy ma szombat van, de akkor is újra kellett kezdeni. Újra kellett kezdeni, hogy normál körülmények között újra imádkozni, kóser tenni, szombatot tartani, és pláne tórát tanulni. Ez azoknak is igaz, akik mondom, deportálva voltak, vagy munkaszolgálatosak voltak, de azoknak is igaz, akik gettóban voltak, újra kellett kezdeni. És valójában tényleg nagyon sokan voltak, akik szerencsés helyzetben voltak, és olyan helyen szabadultak fel, olyan helyre kerültek, ahol volt rabbi, aki kézbe vette őket, és akkor vitte őket egy normál útra. Voltak olyan, akik épp elkalódtak, és nem jöttek vissza időben, közösségben, vagy ilyesmi. Ők, ha egy fél év, vagy egy év, vagy két év a háború után már végre jöttek közösségben, sokszor már késő volt, mert ő már megszokta kóser nélkül, vagy szombat nélkül, vagy minden zsidóság nélkül, és akkor nehéz volt. Az apám mesélte nekem, felszabadulás után, vagy egy nappal, vagy két nappal, már látta, ő maga jelen volt, szinte valahogy oda bejött, a pápai rabit, a mesterem, Grünwald Józsefet, ahogy valahol itt Pesten, egy pincében ült, és tanította a fiúkat. Most azt kell érteni, hogy mondtam, hogy az életnek újra kellett kezdenie, rengeteg fiatal gyerek nem tudta újra kezdeni az életet könnyen, mert hirtelen nem volt szülője. Nem volt egy élő rokona. És borzasztóan nehéz volt, és ezért például a pápja rabbi érezte ennek a nagy felelősséget, és erre rögtön mondom, vagy másnap, egy nap, vagy két nappal a szabadulás után már ült egy pincében, és tanította a fiúkat, azokat a fiúkat, akit össze tudta szedni ott helyben, itt Budapest, és kezdte őket tanítani. Nem azért, mert ő teljesen jó hangulatban volt, neki hiányzott, neki a felesége és 10 gyereke, ő reménykedett, hogy még vissza fogjak jönni élőben, sajnos egy se jött vissza, azt mondja, ő is nagy lelki tehere volt, de mégis tudta, hogy ő mint rabbi, az a feladata, hogy neki kell a közösséget vezetni, neki kell a közösséget vezetni, és tényleg ez volt a pápai rabinak, mesteremnek a legszebb évei. Majd mindjárt vissza fogunk térni rá. A pápai rabbi, ő nem nagyon volt egy aktivista. Inkább egy ilyen visszahúzódott ember volt, aki tanult és tanított, de nem szervezés, vagy ilyesmi, az nem volt az ő erős oldala. A háború előtt tudta csinálni, mert volt a körülete először Szatmár németiben, aztán itt Magyarországon pápán, akkor volt, aki szervezte mindent, és neki főleg kellett foglalkozni a tanítással, vagy ilyesmi. A háború után később, mondjuk a 60-as évektől az USA-ban, New Yorkban megint olyan volt, hogy ő nem nagyon szervez, ő nem volt benne a szervezésben, voltak emberé, volt elöljáróság, és akik vezették. De a háború, rögtön a háború után látta, hogy mi a helyzet, ezek a gyerekek árván maradtak, össze lelkileg és testileg összetörve, ezért ő felkarolta őket, mint gyerek, és tényleg foglalkozott velük. Nem csak foglalkozott velük, hogy tanította őket, hanem gondoskodott értük, legyen hol aludniuk, legyen mit enniük, és nem, legyen ruhájuk. Nem volt könnyű dolog ez. Utána ugye először volt pápán egy rövid időre, aztán szombatén, akkor csinált jösívat, ezeket a fiúkat odahozta, minél többet. Mikor elhagyta Magyarországot, nem csak az volt, hogy elhagyta Magyarországot és kész, magával vitte a fiúkat, amennyi csak lehetett. Magával vitte, és ez pedig Belgiumban, Antwerpenben, és megint foglalkozott velük, a tanított őket, de lelkileg is foglalkozott velük. Például az egyik ember mesélte, hogy ő is szappan németiből volt, és az apja nagyon jó barátja volt a rabbinak, a Grünwald rabbinak. És sokszor szoktak együtt tanulni, és az apja nagyon nagy tudós ember volt, és sokat voltak együtt tanulni, és emlékszik arra, hogy az apja késő estig, korán reggel tanult, alig aludt, vagy ilyesmi. Egyszer volt az esti órákban, gondolom kicsit késő esti órákban, bejött a rabbi a zsinagógában, a tanházban, gondolom, hogy szombatén lehetett, és látja, hogy ez a gyerek ott ül és tanul. Miért ott ült és tanult? Mert ő emlékezett az apjától, hogy ilyenkor késő este mit kell csinálni, menni aludni. És akkor hiába az apja megvolt a holokauszban, nem volt családja, nem volt senki, de ezt az emléket azt magával vitte, és próbált ezt továbbvinni. Igen ám, de a pápai rabbi észrevette, hogy ő lelkileg kell neki a pihenés, össze van törve, kell neki a pihenés. Oda jött haza, azt mondta, drága fiam, most menjen inkább aludni. Menjél inkább aludni, mert most ki kell pihennie magad. Holnap reggel fel fogsz kelni, ki lesz pihenve, ki leszel pihenve, és akkor majd gyere vissza tanulni. Azt jelenti, és lényegében azt mesélte, hogy érezted, ugye van valaki, ki figyel rá, mint felnőtt, mint apa is. Mint apa is, pláne az, mert ismerte az apját, és tudtad, a gyerek próbál késő este tanulni, de nem volt most az idő erre, alkalmas idő erre, mert ekkor kellett fizikailag kipihenni magad, összeszednie magad, és akkor mondta neki, drága fiam, menjél csak most aludni. Szóval ez volt az óriási felelősség abban az időben. Utána a pápai rab ezeket a fiúkat, úgy mondtam, vitte magával, utána etette mindent, ellátta őket, és még gondoskodott annak, hogy családot alapítjanak, házasodjanak. Ő volt az, aki gondoskodott első, amikor ez az egész nemzedék, ez a háború utáni árvak megházasodtak, akkor megint visszatért a saját magához, és ült és tanult és minden, és ezek a gyerekek, a volt gyerekek, akik most fiatal emberek voltak, fiatal házasok, ezek voltak, olyan hálások voltak neki, hogy ők voltak azok, hogy most kezdtek szervezni tovább neki a fiú iskolát, a lány iskolát, a jösívát, a közösséget, a zsinagógát, a mikvét, stb. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy bizonyos szempontból ez a pápai rabinak, a Grünwald rabinak, ezek voltak a legszebb évé, mert akkor aktív volt, mint egy igazi apa a gyerekek, aki nem csak tórára tanítja őket, hanem gondoskodik, legyen mit enniük is, és minden fizikailag. és legyenek ellátva. Most ebben a térünk vissza akar ez a hűvösvöldi jesivához. Ebben a bacskai féle cikkben, többek között a nagybátyám is, Oberlander Dávid is, itt Magyarországon Dezső volt a neve, Oberlander Dávid, lényegében a bacskai nem ír saját szöveget, hanem ő interjúakat készített, és az interjúnak a különböző, minden interjúban idéz egy további bekezdés, és így le van vezetve ez a 45-46. És erre azt mondja, hogy itt 45-ben, itt Budapesten volt egy bizonyos Eckstein rabbi, aki itt a Király utcában összeszedett pár gyereket, és kezdett velük tanulni. 45 középen valamikor, akkor a Agudat Israel. Agudat Israel, ez egy mozgalom volt, talán Lengyelország és Németországban indult el. A háború után voltak itt Magyarországon olyan rabik, akik nem nagyon szerették az Agudat Israel. Az egyik probléma az volt, hogy nekik ilyen rosszul néztek, hogy ez még Németországhoz is kapcsolódik. Németország pedig nem volt jellemző a vallásos zsidóságra. És a másik dolog az volt, hogy a Agudat Israelnek egy picit ilyen cionistáknak néztek, annak ellenére semmi köze nem volt a hivatalos cionista mozgalomot. Maga az a tény, hogy ők azt mondtak, hogy jó, ha az ember megy Budapestre, ember megy ki Palesztinában, Izraelbe, akkor már kicsit cionistának számított, és ezért távol tartottak magukat az Agudat Israeltől. A háború után idéz itt a bacskai egy pár sorban, amit az egri rabbi Szajfer Jajhanan mondja, felolvasom ezt a bekezdést, mert ez egy nagyon fontos bekezdés. A háború után már 46-ban volt egy gyűlés, az egész ország képviselve volt ezen a gyűlésen, én is jelen voltam, mint egri főrabbi, és akkor meg lett engedve az Aguda működése. Nem csak meg lett engedve, hanem szükségesnek láttuk, hogy az Aguda szervezkedhessen. Azt jelenti, hogy lényegében ők feloldottak ezt a tilalmat, távolságtartás az Agudat Israeltől, és akkor az Aguda nagyon-nagyon sokat szervezett itt Budapesten. Pontosan nem láttam át, hogy ez az Aguda szervezkedésnek mi köze volt a kinti Agudat Israel, ki volt kintről, aki irányított az itteni Agudat Israel, de tény az, hogy Agudat Israel például lányiskolát hoztak létre. Az én anyukám, aki Makón élt, feljött Budapestre, és az itteni lányiskolában járt egy évet, vagy két évet, alapszinten megtanult héberül. Úgy nem tud ő igazán beszélni héberül, de ha megy Izraelbe, vagy ha valaki beszél mellette héberül, akkor ő nagyjából megérti. Mindenképpen vallásos lányok, vallásos fiatal anyák, vagy mamák, dédnagymamákkal lettek azok, ha lányiskolából mentek ki. És ez mind az Agudat Israel volt. Az Agudat Israel a hűvösvöldi jesivát is. Nem egyértelmű, úgy tűnik, nem egyértelmű, ők hozták ezt létre, vagy ők átvállalták ezt a jesivát, az nem egyértelmű. Valaki itt azt mondja, hogy elképzelhető, hogy mivel a joint adott támogatást a jesivának, de ez muszáj volt, hogy a jesiva legyen egy valami szervezethez kapcsolódjon, mert a joint nem osztogatott pénzt itt csak itt magánembernek. És ezért muszáj volt az Agudat Israelhez kapcsolódni. A végén ennek a hűvösvöldi jesivának az első budapesti jesívának a neve az jesívat, a Gudatiszer, az Agudatiszernak a jesívája. Ez volt a hivatalos neve, ennek az iskolának. Most az, hogy az Agudatiszer kezdett újra működni, ennek van egy dokumentum is, a Soproni rabbinak az egyik levélben írja, hogy volt egy gyűlés, tárgyaltak az, hogy a Gudatiszer működhet. Én és mások szavaztunk ellene, de a többség ezt elfogadva, és muszáj nekem ezt elfogadni. Ezt írja. Muszáj volt nekem ezt elfogadni, ezért ő elfogadta ezt a jesívát. Hiába a Gudatiszer név alatt volt egy nagy tábla, és jövett a Gudatiszer, ő pedig ilyen anticionistának nevezte magát, akinek nem fér bele az, hogy működik, hogy ő az Gudatiszerhez kapcsolódik. Csak itt szeretném kitérni egy másik részletre, ami sok évvel később történik. A 80-as évek elején volt egy jesíva kint Brooklynban, Williamsburgban, ugyanaz a magyar ajkú ortodox zsidóknak a negyede, nagy része a Szatmári közösséghez tartoztak. Akkor volt egy jesíva, egy ilyen elit jesívának számított, aki vezette ezt a jesívát, az volt a neve Wächter Mendel, azt hiszem, hogy ő 56-ban ment ki innen Budapestről. És ő vezette ezt a jesívát, csak közben senki nem tudta, ilyen lubavicsi haszid lett, erre beszélt a fiúkkal, és tanította őket is a Chabad haszidizmusról. Később nagy botrány lett belőle, mert a szakmerek azt mondták, hogy a Chabad ez nem mi fajták, ezek cionisták, mi nem vagyunk cionisták. És akkor, de volt olyan sok olyan fiú, aki már azt mondta, minket nem érdekel cionizmus, a cionizmus, ide vagy oda, szeretnénk tovább tanulni a Chabad haszidizmus, és akkor sokan panaszkodtak, hogy lehet, elrobolnak a gyerekeinket, mennek egy jesívában, és a jesívában mindenféle dolgokat mond nekik, de a szülő nem egyezett bele. Erre az egyik folyóirat valaki írja, a főszerkesztő írja, azt mondja, mi szerveztünk a jesívát, a hüvösvölgyi jesívát Magyarországon, Budapesten, háború után, ez a Gudatiszernak a jesívája volt, mi vettünk oda a soproni rabit, hogy vezessen ezt a jesívát, és ő össze-vissza beszélt a fiúknak, Agudatiszer ellen, az meg volt engedve? Ha az meg volt engedve, akkor meg van engedve itt 40 évvel később, vagy majdnem 40 évvel később, 35 évvel később beszélni a Chabad haszidizmusról, aminek semmi köze nincs a cionizmushoz. Jó, mindenképpen így indult ez a jesíva. Valójában nem csak itt indult jesíva, mert már 45 végén, szeptember, októberben, mert a pápai rabbi Szombathelyen is indított egy nagy jesívat, azt hiszem 80-an, 90-en tanultak abban a jesívában, és máshol is volt. Például Hajdúhadházan volt Lebovics rabbi, én ismertem őt, fiatal koromban ismertem őt kint, mert ő szintén a brooklyni Williamsburgban élt. Ő már háború előtt is vezetett egy jesívát itt Hajdúhadházan, és ezért háború után újra vezetett jesívát, de hamarosan hívtak őt Tanzsírben, hogy legyen a rabbi, erre akkor ő bezárta a jesívát, de nem csak azt mondta a fiúknak, hogy bezárom a jesívát, hanem lényegében csoportosan átvezette őket a szombathelyi jesívában úgy, hogy ő úgy érezte helyesen, hogy felelőssége volt, és a fiúkat a fiúk beolvadtak a hatházi jösivából beolvadtak a szombatéi jösivából, és akkor tovább ment az ő tanulásai. Ment ott tovább. Menjünk tovább. A soproni rabbi azért volt itt Pesten a háború után, mert itt a Vadász utcában, az üvegházban élte túl. De utána átment Soltvatkertre, mert ott nem volt még rabbi, és akkor ő látta el a rabbi teendőket. Nem jelenti az, hogy ő hivatalosan rabbi volt, nem neveztek ki őt hivatalosan rabbinak, de ő látta el a rabbiságot, addig a polák rabbi nem jött vissza, utána vissza van, azt mondta, most már van rabbi ennek. És akkor onnan ment volna Pozsonyba. Mert pozsonyi közös, a pozsonyi, múlt éjtel felolvastam azt a levelet, hol írja, hogy ő tervez menni Pozsonyba, mert ott van egy közösség, és nagyon reménykedik, hogy akkor fogja tudni ellátni a kisfiának a jösivai, nem zsidó nevelése el lesz látva. A probléma az volt, hogy át kellett menni egy határt, nem volt könnyű, a helyzet az volt, nagyon sokan mentek át itt a határon, ezek mind magánemberek voltak, mert sajnos nem voltak családok, a feleségek meghaltak a holokauszban, a szülők meghaltak, akár egy ember egyedül neki könnyebb, de a soproni rabbi, ő élte túl, a felesége élte túl, azt hiszem, még 5 gyerek és élte túl, így nehézebb átmenni egy határt, egy 7 embert kell egyszerre átvinni, ezért húzódott az idő. Ez van a levélben. Itt idézi a fiát Pózen Jákob Pinchasnak, egyébként meghalt 2 évvel ezelőtt a Covid-ban halt meg. Ő azt mondja, az apja elküldte őt, először elküldte őt Sopronba, hogy hozna fel neki a könyveit. A fia azt mondja, 90% a apja könyvtárában megmaradt, a soproni magad levélben azt írja, hogy alig egy negyedet kaptam vissza, mert tönkre ment, kivel ki volt dobva, és de negyedet visszakapt. Minden utána az apja küldte őt, hogy menjen Pozsonyba megnézni, hogy mi a helyzet, és miközben ő kint volt, akkor már meghívtak az apját ide Hűvösvölgybe, és akkor idejött a hűvösvölgyi jösivában. És múlt évben felolvastam azt a nagyon szívhez szóló levelet, amivel fordul a diákoknak, hogy milyen fontos a jösiva, a zsidóság elpusztult, a jösivák elpusztultak, és mi, akik vagyunk, milyen nagy felelősségünk van, hogy tanulunk itt a jösivában. Egy érdekes dolog, mindjárt majd kiegészítem az, amit az én nagybátyám mesélte héten, de először nézzük meg, mi az, ami itt van írva. Eckstein rabbi azt mondja, akkor 45-ben még nem voltak a Dunai hídak rendben. Úgy, hogy volt, mikor minden nap volt, hogy nem minden nap csónakkal vittük át a budai oldalra az ételt. Az ételt, kenyeret, meg a könyveket. Ami azt jelenti, hogy Pestről láttak őket el étellel, át kellett vinni a másik oldalra, Budára, Hűvösvölgy, de csak csónaka lehetett átvinni, nem mindig lehetett átvinni. A nagybátyám Rubinstein Eliezer Lázár azt mondja, nem volt sok étel a jösivában, de mindenki örült, hogy van étel. Van, ami van, annak örültek, hogy legalább nem éheznek, és akkor így tudtak tanulni. A Pózen Jákob Pinchas tovább azt mondja, a Hűvösbölden lehetett 70-80 gyerek, ami azt jelenti, nagy jesivának számított. A nagybátyám azt mondta, hogy a Pózen rabinak 3 házal arrébb volt neki az ő lakása, és én egész nap ült a jesivában, és tanult mindenkivel, ő volt egyedül a tanár a jesivában. Itt ebben az írásban mesél más jesivákról, akik alakultak és megszűntek, például Békés Csabán Katz Eliáhu Eliás rabbi hozott létre egy jesivát, utána átment Szlovákiába, megszűnt a jesiva. Ezek érdekes dolgok voltak, mert mindenki úgy érezte, hogy semmi nem végleges, és állandóan változott. A Pózen rabbi is, akkor mondom, hogy a nagybátyám mesélt, Pózen rabbi is idejött, örült annak, hogy van jesiva, tud tanítani, azt mondja, főleg Talmudot tanultak a jesivában, a fiúkat helyben aludtak, olyan fiúk, akik budapestiek voltak, igyekeztek hazamenni, és otthon enni, mert a jesiva nem volt túl sok étel, egy picit nem teljesen stimmel, mert a hídak nem voltak rendben, akkor hogyan mentek haza? Lehet, hogy budai gyerekekről van szó, vagy egy picit később, amikor már a hídak rendbe jöttek. Azt mondja, hogy a végén maga a végén a Pózen rabbi is, a Soproni rabbi is kapott állást pápán, és akkor lement, és akkor megszűnt a jesiva. A könyvében a család azt írja, hogy levitte magával a fiúkat, de a nagybátyám azt mondja, hogy ez nem igaz, összesen 3 fiú ment le, a nagybátyám is még 2, és lényegében inkább ilyen segítőjek voltak a rabinak, és ezért mentek le vele, de nem mint jesiva. Jesiva, miután a Pózen rabbi elment a hűvösvölgyi jesivából, akkor a jesiva megszűnt. Most közben van nekem egy folyóirat, ami ilyen évente egyszer-kétszer jelenik meg Amerikában a pápai közösségnek, és épp a szombathelyi jesiváról, beszélnek. Az egyik érdekesség, hogy a pápai rabbi 46-ban házasodott, és akkor kit kérte meg arra, hogy legyen neki az eskető rabbi, ugye a második házassága volt neki a rabinak, megkérte a soproni rabbi Pózenak, hogy mert ő volt itt Budapesten, ő legyen a rabbi, nem kérte meg a huszti rabbit, aki unokatestvére volt. És ebből a kis kellemetlenség is volt. Épp itt láttak, hogy van itt egy levél, a soproni rabbi is aláírja, a pápai rabbi is aláírja. Itt szó van arról, hogy van itt egy levél, amit egy bizonyos Rót Háimról, egy nagy aktivista volt itt Budapesten, és a pápai rabbi, aki akkor szombathelyi rabbi volt, és a pózani rabbi aláírják, megdicsérik, és a soproni rabbi úgy írja alá, soproni rabbi, aki vezet itt jesivát Budapesten most. Nézzünk tovább, milyen levelek vannak itt. Van itt egy levél, amit a soproni rabbi azt írja a pápai rabinak, ez már 46 elején, azt mondja, hogy csak egyszer egy héten megyek be én a Beis Dinhez, mert akkor úgy volt az Aguna Beis Din, és akkor ő is részt vett ebben. Csak egyszer egy héten, mert egész héten kint dolgozik a jösivában. Utána van egy levél, szintén itt Chaim Rothról, Roth Chaimról van szó, és megint megdicsérik, és megint aláírja a soproni rabbi, aki vezet jösivát itt Budapesten. De a soproni rabbit idéz, a pápai rabbi idéz a soproni rabbit, és azt mondja, amit te írja ezt pedig a Bonyhádi rabbinak, a Moskovics Dávidnak, amit te írsz a soproni rabbinak, hogy ma nem lehet gyerekeket nevelni így Tórára itt Magyarországon, azt mondja, szerintem a világon, nincs a világon egy hely, Izrael kívül, olyan hely, ahol Izrael kívül lehet nevelni a gyerekeket Tórára és Istenfélre, mint Magyarország, de nem akartam ezt mondani a soproni rabinak, mert ez egy óriási felelősség, és nem lehet tudni, hogy hogy alakul. A lényegében féltek attól, ugye, hogy kommunizmus fog elindulni. Jó, itt még arról beszél, hogy a háború után, mikor megérkeztek Amerikában, mi volt a kapcsolatuk ott Amerikában. De mindenképpen ez érdekes volt, mert ahogy idéztem már múlt héten, a soproni rabbi nagyon rosszul érezte magát, és nagyon pessimista volt a magyarországi helyzethez képest. Szemben a pápai rabbi, aki 47-ben már kint volt, ő fordítva volt, az elején azt mondta, sajnálja, hogy elhagyta Magyarország, mert Magyarország olyan szépen alakul a zsidó élet, kár volt elmenni. Ha ott maradtunk volna, akkor még jobban alakult volna. Ezt mondta még mielőtt véglegesen a kommunizmus vette át, a szocializmus vette át itt, mert akkor már nem volt lehetőség újra. Szóval ez nagyon-nagyon különleges idő volt, nagy felfordulás volt itt, és voltak olyan rabik, akik, mint a Huszti rabbi, aki rögtön elindult Magyarországról, ott van még egy oka annak, mert ő még nem házasodott, és kiment, azt hiszem, hogy csak kint házasodott. Rögtön kiment. A soproni rabbi is állandóan akart kimenni. A pápai rabbi egy kicsit akart maradni, és amikor kiment, visszasírta azt, hogy kiment. Mindenképpen azok a fiúk, akik itt tanultak a jösivában, nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt ez nekik, mert egy életre szóló, megmentette az életüket mindenképpen, fizikailag is valószínűleg ugye el voltak látva, de spirituálisan is. Hogy tényleg ők lettek a következő nemzedéknek, a magyarokos zsidóságnak az első nemzedéke. Szóval különleges dolog volt azok, akik tudtak akkor tenni valamit a zsidóságért, óriási, óriási dolog volt, mert mondom, menteni kellett ott a sok árva is összetört gyerekeket. Jó. Köszönöm a figyelmet, a héten Isten segítségével normálisan fogunk tanulni, holnap tanulok a Zohar Kábalának az alapművéből, kedden haszi történeteket, szerdán a Kérdezd a Rabbit, és csütörtökön pedig kabbalisztikus gondolat a heti szakaszban. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek!